Jen. Szedjük össze magunkat. Lazuljunk el. Ugyanakkor tartjuk a testünket egyenesen, érezzük, hogy jól ülünk a földön. Lerakjuk magunkat a földre, és tartást ad nekünk a középtengelyünk. És a tudat világos, nyitott, eleven. Elengedjük a magunkkal hozott gondolatmeneteket, és feleszmélünk itt a jelen körülményekben, a terem érzetében, a társaink jelenlétének érzetében. Ugyanakkor fejleszünk ki egy kedves, gyengéd viszonyt a társaink felé, nyitott, nagy lelkű viszonyt, és helyezkedjünk el kényelmesen a meditáció testhelyzetünk érzetében, ahol otthon érezzük magunkat. Lélegezzünk nyugodtan. Közelítsünk rá a légzésünkre. Gyöngéden, finoman menjünk közelebb hozzá. Azonosuljunk vele. Felszabadultan, nyugodtan, derűsen, oldottan. Tehát fontos, hogy soha ne erőltessünk magunkra különböző pózokat, tartásokat, elképzeléseket. Próbáljuk meg megtalálni a természetünkből fakadó jó tulajdonságokat. És most emlékeztessük magunkat az indítékainkra újra. Belső ösvénnyel foglalkozunk, vagyis a tudattal, a tudat föltárásával, a tudat valódi természetének megismerésével. Azért, hogy azonosulhassunk a valódi, saját valódi természetünkkel, és ne kelljen magunkra erőltetni az elképzeléseinket, vagy mások elképzeléseinek megfelelni. Mindezt a önmagunk és az összes lény javáért tesszük. Tehát hol is hagytuk abba? Hagytuk abba, hogy tudatnak van mozgó állapota és mozdulatlan állapota, de az ugyanaz a tudat. Most amikor a tudatról beszélünk, akkor három különböző, három fő dologról beszélünk, tehát a tudat azt mondjuk három dologgal írható le. Bár a tudat valóságosan nem írható le, de mégis, hogy tudjunk vele foglalkozni, három dolgot mondhatunk róla. Az első a nyitottság. Nyitottság az nyitott, egyszerű nyitottság, mint a tér nyitottság, igaz? Itt ebben a szobában is a tér nyitottság, mit jelent az? Azt jelenti, hogy ha fogok egy darab süteményt, és ezt eldobom, akkor az, hogyha nem találom éppen az oszlopot, akkor az repül, tehát nyitottság, akadálytalanul repül, igaz? Tehát a tér nyitott, igaz? Ez a nyitottság. Akár mennyire is keressük a tudatot, csak nyitottságot találunk. A tudatnak nincs formája, színe vagy lényegisége. Tehát szubstanciája, mondjuk lényegisége, olyan értelemben, hogy szubstanciája. Ja? Azt mondjuk, hogy ez a tudat, itt van ez a tudat. Ugyanúgy, mint a térnek sincsen szubstanciája, igaz? Lényegisége. Ezt nevezik a tudat nyitottság vagy üresség természetének. Ja? A tudatunk ennek ellenére, tehát hogy nem találjuk, a tudatot nem találjuk, keressük a tudatot, nem találjuk, nem vagyunk képesek rátalálni a tudatra. Ja? Tehát azt mondani, hogy na hát a tudat az ez, a tudat az ilyen, a tudat ilyen, de nem olyan. Ja? Nem mondhatjuk, hogy a tudat kerek, vagy a tudat gömbölyű, vagy a tudat szögletes, vagy hányszögű. Igaz? Nem mondhatjuk. Azt sem mondhatjuk, hogy a tudat amorf. Tehát semmit nem mondhatunk a tudat formájáról. Nem mondhatjuk, hogy a tudat fehér, vagy fekete, vagy piros, vagy zöld. Ja? Nem mondhatjuk, hogy a tudatnak van valamiféle szubstanciája. Tehát tökéletesen megfoghatatlan, ez más szóval így mondható. Tökéletesen megfoghatatlan. Sem anyagisága nincs, tehát így is megfoghatatlan, tárgyassága nincs, sem pedig nem önthető, valamiféle fogalomba, tehát azt mondjuk, hogy nincs fogalmisága, igaz? Tehát fogalmakkal meg nem ragadható, fogalmakkal le nem írható, gondolattal meg nem ragadható, ja? Tehát tökéletesen megfoghatatlan és leírhatatlan a tudat nyitottsága, ezt nevezik a tudat nyitottságának. Ennek ellenére azonban a tudat képes arra, hogy a végtelen számú különféle jelenséget érzékelje és megismerje. Ja? Ezt nevezzük a tudat világosságának. Ja? Világos? Tehát ilyen értelemben világos. Nem olyan értelemben, hogy fény van, meg lámpa, meg ilyesmi. Nem világos? Amikor azt mondjuk, hogy világos, akkor tudjuk, mire gondolok, igaz? Tehát megértettük, világos, azt mondjuk, világos. De nem úgy világos, hogy felgyújtottuk a lámpát, hanem úgyhogy megértettük, igaz? Tehát ez a tudat világossága, igaz? Vagy azt mondjuk, hogy sötét. Sötét. Ja. Tehát nem sötét, hanem világos. Ja? Tehát amikor valaki nem ért semmit, hát az egy sötét alak, sötét, teljes sötétség. Igaz? Hát ilyen értelemben kell lenni az, hogy világos. Ja? Tehát a tudatnak van képessége van arra, bár a tudat teljesen megfoghatatlan, és nincs neki semmiféle önmagában valamiféle lényegisége, tehát szubstanciája, ja, ami meghatározható lenne, ja, tehát tökéletesen megfoghatatlan. Ennek ellenére a tudat képes mindent fölfogni. Mindent fölfogni. Ja? Érzékelni, megismerni. Ja? E két egymástól elválaszthatatlan jellemvonás, vagyis a nyitottság és a világosság egysége alkotja az eredendő folytonos tudatot. Ja? Tehát a harmadik, a folytonossága a tudatnak. Folytonosság olyan értelemben, hogy szüntelensége. Ja? Szüntelen, tehát szakadatlansága, tudat szakadatlansága. Ja? Ja? Tehát a tudat, ugye az hasonlít szintén a térre, ez a tér is szakadatlan, igaz? A tér szakadatlan, nem mondjuk ott, na eddig tart a tér, például azt mondjuk, hogy itt van ez a falig van tér, a fal túlsó oldalán is van tér, de a falban nincs tér. Ilyen nincsen. A falban is tér van, igaz? Tehát a tér az szakadatlan. Nem mondhatjuk, hogy innen odáig tart, akkor ott megszakad, és onnan pedig folytatódik tovább. Ilyen nincs. A tér szakadatlan. A betonban is van tér. Igaz? A beton oszlopban, a beton falban is van tér. A hegyben is van tér, igaz? Nem csak a hegyig tart a tér, és aztán a túloldalán folytatódik, hanem magában a hegyben is tér van, igaz? Tehát ugyanígy, ehhez hasonlóan a tudatnak is megvan ez a szakadatlansága, vagy folytonossága, más szóval. Tehát ez a három dolog, amit tudni kell a tudatról. A nyitottsága, vagy üressége, a világossága, és a folytonossága, illetve szakadatlansága. Ja? Érthető ez? Akkor tudjuk, nem felejtjük el? Ez nagyon fontos. Ezek nagyon fontos dolgok, mert ugye mi nem ebben nőttünk föl, mi olyan dolgokban nőttünk föl, hogy materializmus, olyan dolgokban nőttünk föl, hogy Isten hit például, ugye ez egy teljesen más gondolkodásmód nekünk, ez nagyon fontos, mi a tudatról beszélünk, és a tudat természetéről beszélünk, igaz? Tudat természetéről beszélünk. Tehát tudni kell, mi a tudat? A tudat, a nyitottság, a világosság és szakadatlanság vagy folytonosság. Ez a tudat. A tudatról ez a három. Tehát megkérdezem most tőled, hogy na mi a tudat? Na mit válaszolsz?
Nyitottság.
Tessék, tudja. Látjátok? Most bárkitől megkérdezem, ezt tudni kell. Akkor, ami iskolában mondták azt, hogy álmodból fölébresztenek, akkor is tudni kell, igaz? Az igaz, ember, és akkor... Mi a tudat? Így kell tudni, ja? Lesz ez komoly, tehát komoly. Tehát ezt tudni kell. Ezeket tényleg tudni kell. Nem tudom. Egyik ezt mondja róla, a másik azt. Én magam honnan tudnám, nem vagyok én elég okos ahhoz. Tudjuk, itt van, meg van mondva, tudjuk. És ha tudjuk, akkor tudunk vele már dolgozni. Ja? A meditáció pedig nem másról szól, mint a tudat megismeréséről, a tudat nyitottságának, világosságának és folytonosságának, szakadatlanságának a megismeréséről szól. Erről szól a meditáció. Ja? Nem arról, hogy elszállunk valamiféle kellemes állapotba, és akkor ott lebegünk. Az nem meditáció. Az relaxáció, de az még nem meditáció. Ja? Ja? Tehát nem arról szól, hogy egy kellemes állapotot akarunk létrehozni, és akkor... És akkor az nekünk milyen jó, amíg benne vagyunk, aztán amikor kilépünk belőle, akkor meg utáljuk a világot. Ja? Mert minden folytatódik ott, ahol abba hagytuk, igaz? az szórakozás. Elmegyünk egy koncertre, akkor ez történik. Az is jó, mert legalább az alatt a két óra alatt nem utáljuk a világot. Ja? Elfeledkezünk róla. Mert, hogy hívják, mert azzal vagyunk elfoglalva, hogy védjük a borzalmas basszusok ellen, ugye a szervezetünket, hogy szét ne robbanjon a anyagcsere, meg a idegrendszerünk, meg az keringési rendszerünk szét ne robbanjon. Azzal vagyunk elfoglalva, és addig elfeledkezünk arról, hogy utáljuk a világot. Mert teljes pánik helyzetben vagyunk két órán keresztül. Ja? Ezt hívjuk szórakozásnak. Ja? Nos, tehát aznak is van értelme, de ez csak szórakozás. Tehát relaxálás, az is csak szórakozás. Tehát az ember valamilyen technikát alkalmaz, és akkor elképzelni, hogy nem tudom, én hogy hívják, óceán parton, pálmafák alatt sétál, és az milyen jó, ez egy relaxás, semmi köze a meditációhoz. A meditáció az arról szól, hogy megismerjük a tudatnak hármas természetét, ugye, ami pedig nyitottság, világosság, szakadatlanság, szakadatlan folytonosság. Ez erről van szó. Tehát egy nagyon korrekt, nagyon konkrét és korrekt dolog ez. Ja? Nem valamiféle kenjük be sárral. Ja? Nagyon fontos. Nos. Jelen pillanatban tudatunk természetes világosságát szennyeződések fedik be. Hát azt hiszem, hogy ezt erről nem kell beszélni. Erről nem kell beszélni. Ja. A tudat megtisztítása segítségével egyre nagyobb teret biztosítunk a tudatosság ragyogásának. Ja. Vagy tudatosság, vagy pedig a tiszta eszmélés ragyogásának. Ja. Míg végül elérjük azt a szintet, ahol a gondolatokat megjelenésük pillanatában elengedjük, így azok a víz felszínén képződő fodrokhoz hasonlóan azonnal eltűnnek, föloldódnak. Ja? Tehát ez fokozatosan történik. Amint egyre jobban, egyre közelebb kerülünk a tudat természetéhez, a tudat természetes állapotához. Ja? Meditáció gyakorlatával egyre inkább ez történik. Ja? Ez történik, hogy a tudat megtisztul, ugye a szennyeződésektől, és egyre nagyobb teret biztosítunk a tiszta eszmélés ragyogásának. A tiszta eszmélés az a tudat természete. Ja? A tudat így módon történő megtapasztalása a megvilágosodás forrása, vagyis a negyedik meghatalmazás gyakorlata. Hát ez a, ugye kapunk a meghatalmazásokat, hárma testbeszéd tudat plusz a negyedik. Tehát a negyedik meghatalmazás gyakorlata. Nirvánának a tudat természetének felismerését, szamszárának pedig a tudat elhomályosult állapotát nevezik. Ja? Tehát ilyen egyszerű. Ja? Ilyen egyszerű. Tehát a zavaros tudat állapota, a tudat zavaros állapota, elhomályosult, az a szamszára, nem más. Szamszára nem kívül van. Azt mondjuk, hogy a szenvedés világa, igen, szenvedés világa, de a mi szenvedésünk világa, ja? Az a szamszára. Tehát amikor a tudat zavaros állapotban van, az termeli folyamatosan a szenvedést nekünk, igaz? Ezt hívjuk szamszárának. Nem az, hogy jaj, nem tudom, hogy háború van, meg minden. Nem az a szamszára. Nem, a szamszára az itt van. Az a mi tudatunk a szamszára. És a nirvána is a mi tudatunk, amikor fölismerjük a tudat természetét. Az a nirvána. Amikor nem ismerjük föl, hanem össze vagyunk zavarodva, az a szamszára. Ja. Ennek ellenére, tehát azt mondjuk, hogy van a tudatnak ez a két alapvető állapota, hogy szamszára és nirvána, ja, tehát a tiszta és a nem tiszta állapota, Ennek ellenére, hogy van ez a két állapota, sem a szamszára, sem a nirvána nem hagyta el soha a tudat abszolút folytonosságát. Ja? Ja? Tehát a tiszta eszmélés, ja, az mind a kettőnek a háttere, ezt így lehet elképzelni. Nem? Így lehet elképzelni. Ja? Tehát itt van például ez a szoba, hogyha este van, és akkor eloltjuk a villanyt, akkor ugye nem látunk semmit, ez a szamszára, amikor fölgyújtjuk akkor a villanyt, akkor látunk, igaz? Ja? De akár sötét van a szobában, akár világos van a szobában, mind a kettő a szobában van, igaz? Nem? Na hát így vagyunk a tudattal is. Tehát akár sötét van a tudatban, akár világos van a tudatban, mind a kettő a tudatban van, igaz? Ja? Érthető ez? Ez nagyon fontos. Tehát ez nagyon fontos, mert ez a, ugye egy nagyon fontos dolog, hogy végül is azt mondjuk, hogy a szamszáros nirván az nem kettő, egy. Miért? Mert mind a kettő a tudatnak egy-egy állapota. A tudat különböző állapota. A megtisztult állapota, vagy az összezavarolt állapota, de mind a kettő a tudat állapota. Ezért mondjuk azt, hogy a szamszáros nirván nem kettő. Nem kettő. Hanem ugyanannak a... Kikapcsolom, bekapcsolom. Ja? A tudatnak a megtisztult vagy összezavarolt állapota. Ez a szamszára és a nirvána. Jó? Tehát ez nagyon fontos, hogy szamszára és a nirvána nem kettő. Ez egy nagyon fontos kijelentés. Jó? A tudatosság felismerésének legmagasabb szintjén a káprázat bástyái leomlanak, így egyszer s mindenkorra bevehetjük a meditáción túli dharmakája fellegvárát. Ja? Tehát most a dharmakája az megint csak egy név a tudat alaptermészetéhez, de, ugye? Ja? Tehát ezek különböző nevek, amik gyakorlatilag ugyanazt jelentik. Ja? Dharmakája az az alapvető tiszta eszmélés állapota, ez a dharmakája. Ezen a szinten megszűnik a különbség a meditáció és a meditációt követő állapot között. Ja? Hát az jelenleg sincs sok különbség. De az más. Most itt nem erre utal a könyv. Nem erre utal a könyv. Ja? Ja? Nem erre utal. Tehát van a formális meditáció és a meditáció utáni, tehát meditáció közötti állapot, ugye? Ja? Amikor végül is, ugye, megismerjük a tiszta eszmélés állapotát, a dharmakája állapotát, akkor nincs többé különbség. Ezt hívjuk ugye a nem meditáció állapotát. Az itt is lesz. Tehát a meditatív tapasztalás erőfeszítés nélkül szilárdul meg, és ezt nevezik nem meditációnak. Ja? Ezt nevezzük a nem meditációnak. Ja? Hát amikor egyszerűen az életünk már teljesen a tiszta tudat világa lett, ja? Már nem jön vissza a zavaros tudat, nem jön vissza, akkor már nincs különbség, hogy akkor már minden nem meditáció. Akkor már nem beszélünk meditációról, hanem az már a nem meditáció állapota, ez tehát a negyedik szintje a meditációnak. Foglaljuk össze az eddig tárgyalt témákat. Tehát az egyhelyiség jogája a tudat megszelídítését hangsúlyozza. Ja? Egyhegyűség, a tibeti cecsik, a szó szerint egyhegyűséget jelent. A ce az hegy, a csúcs, tehát mint a, hegy, mint a tűhegye, ugye ez a ce, vagy a hegy csúcsa, az is ce. Ce, a csik az pedig egyet jelent. Tehát cecsik az egyhegyűség. Ez a tudat megszelídítését hangsúlyozza, ami pedig Samten, ja? Tehát nem koncentráció értelmében véve egyhegyű, hanem stabil tudatértelmében, tehát összeszedettség állapota. Ez egy összeszedettség állapota. Ja? Mindenki ismeri a különbséget, nem? Mindenki ismeri. Mindenki ismeri. Van, amikor az ember tényleg összeszedett. Lehet az hétköznapi életben is, és akkor a dolgok működnek. Összeszedettek. Más, amikor rákoncentrálunk valami, és akkor mindent kizárunk, csak az az egy dolog marad, igaz? Akkor nem működik semmi, csak az az egy dolog. Ja? De amikor összeszedettek vagyunk, akkor saját bőrünkben vagyunk, és akkor valahogy a dolgok működnek. Hát amíg szét nem esünk megint. Ja? Amíg szét nem esünk megint. Ja? Tehát ez az egyhegyűség. Az egyszerűség, vagy nem bonyolítás jogája a tisztánlátást jelenti. Ja? Tisztánlátást hangsúlyozza. Ja, tisztánlát. Tehát az egyhegyűség, az összetettség állapotában a dolgokat annak látjuk, amik. Tehát nem bonyolítunk, nem vetítünk rájuk egy csomó szemetet. Ja? Csomó szemetet nem vetítünk rájuk, nem bonyolítunk. Tehát nem bonyolódunk bele, ugye a meditáció értelmében ez azt jelenti, hogy összeszedettek vagyunk, tehát működik a dolog, működik, nem vagyunk szétszórtak, nem vagyunk szétesve, működik, egybe vagyunk, igaz? Egybe vagyunk, és ebben az állapotban nem bonyolítunk, az azt jelenti, hogy nem jön egy gondolat, akkor nem bonyolódunk bele. Ja? Például ugye ülünk, meditálunk, összeszedettek vagyunk, és akkor jön egy gondolat, és akkor azt mondja, hogy ó, föl kéne hívni az anyut. És akkor az ember nem ugrik a telefonra, és nem megy, és nem hívja fel az anyut, hanem azt mondja magában, hogy gondolat. És ugyanolyan összeszedett marad. Ja? Vagy pedig legalábbis visszatér azonnal az összeszedettség állapotába. Ja? Ja? Tehát ez ugye a nem bonyolítás állapota. Igaz? Tehát a bonyolítás az, hogy bejött a gondolat, és akkor elkezdjük rögtön azt csinálni, amit a gondolat mondott, hogy elkezdünk vele foglalkozni, akár pozitív, akár negatív módon, tehát ugye pozitív módon azt jelenti, hogy csináljuk, amit a gondolat mond nekünk, negatív módon pedig azt, hogy jaj, én most meditálok, most nem hívhatom fel az anyut, pedig milyen fontos lenne, de most nem lehet fölhívni. Ez negatív módon, ugyanúgy belebonyolódunk ugye a gondolatba. Nem veszük észre, hogy a gondolat csak gondolat. Igaz? De mi észreveszünk, tehát látjuk, ez jelenti a tisztánlát. Tisztán látjuk, nem bonyolítunk, látjuk, hogy egy gondolat, és minden gond nélkül, mivel hogy látjuk, hogy ez csak egy gondolat, minden gond nélkül ugye visszadökkenünk a összeszedettség állapotába. Ja? E két tényező az egy íz élményében egyesül. Az egy íz élményében egyesül. Ja? Az egy íz élménye, ugye mi volt? Mi volt az egy íz élménye? Sós. Vagy édes. Mi volt az egy íz élménye?
Mikor az érzelmek kényszerítő ereje elmúlik.
Tehát nem leszünk elfogultak. Ja. Nem leszünk elfogultak, ez azt jelenti. Tehát minden a tudat. Ja? Mindenről tudjuk. Ez a tudat. Nem leszünk elfogultak. Nem esünk semmiféle elfogultságba. Ugye ez az egy íz. Minden a tudat játéka, ja? Akkor látjuk, hogy minden a tudat játéka, ez az egy íz, ja? És a nem meditáció jogának azt nevezzük, amikor az egy íz élménye szilárdá és állandóvá válik, ja? Ez a nem meditáció, amikor egy íz, tehát minden a tudat, és ez már így van, tehát már nem kell semmiféle módszert vagy erőt alkalmaznunk ahhoz, hogy tudatállapotban legyünk, ja? Ebben a felismerésben megmaradjunk, Nem természetszerűleg ott vagyunk, ugyanúgy, ahogy most ugye úgy tűnik, mintha természetszerűleg ugye a zavarodottság állapotában lennénk, igaz? Ja. Ugye ez a mantrajána, vagyis a mantrajána, vagyis a gyémánt út. Gyémánt mantrajána szó szerint ugye a mantra utat jelenti, mantra utat jelenti, ugye a vajrajána az pedig a gyémánt utat, de kettő ugyanaz, csak két különböző neve ugyanannak. Ja? Ugyanannak. Mint egy Ferenc Jóskának is volt két neve, ugye ugyanaz a személy volt. Igaz? Tehát ugyanígy a mantrajána, meg a vajrajána az ugyanaz, ugyanazt jelenti, csak két névvel. Tehát a mantrajána, ez tehát a mantrajána szerinti felosztás, ez a négy jóga, a négy jóga. A szutrajánában is van egy felosztás, de ezt úgy hívjuk, hogy az öt ösvény. Arról most nem fogunk beszélni, mert az egy külön téma, de ugyanezt jelenti, tehát ugyanez. Csak ott öt ösvény szerint van leírva ugyanez a folyamat, itt pedig a négy jóga szerint van leírva. Öt ösvény, tudja valaki? Nem tudja senki. Öt ösvény. Az első, a halmozás ösvénye, a második, az egyesítés ösvénye, a harmadik, az a látás ösvénye, a negyedik, a meditáció, és a ötödik pedig a többé nem tanulás ösvénye. Ja, tehát ez az öt ösvény. Ez csak úgy jó tudni, hogy ugyanaz, csak egy más szemszögből leírva. Ugyanaz. Ja? Tehát ezért nagyon fontos, hogy ne válasszuk ketté a szutrák és a tantrák szemléletét, meditációját és cselekvését. A különböző szintű tanítások tökéletes összhangban állnak egymással, hiszen mind egy célra irányulnak, a negatív érzelmek meghaladására. A különböző tanítványok szükségleteit és az egyes mesterek bölcsességét tükröző tanítások különféle folyamai valójában ugyanahhoz a folyóhoz tartoznak. Ja? Például Takpo páratlan orvosa, ugye aki tibetül úgy hívja, Nyamme Takpo, ki az a Nyamme Takpo, tudjuk, nem tudjuk. Tessék? Nyamme Takpo, Gampópa volt, ja? Nyamme Takpo. Takpo páratlan orvosa, a Szent Gampópa kezdetben egy kadampa mester szolgálatában a Mahayana ösvényét tanulmányozta. Ja? Tehát ő neki ez volt a kezdet, a háttere, hogy kadampa tanításokat kapott, Mahayana tanításokat kapott. Később Jessun Milarepa vezetése alatt a Mahamudra tantrikus módszereit, a belső hő gyakorlatait, valamint Naropa hat jogáját gyakorolta, és így a kagyü irányzat egyik alapítójának tartják. A szutrák rendszerének gyakorlásáról híres, nagyszerű kadampa mesterek is átadták tanítványaiknak a Mahamudra beteljesülési fázisáról, valamint a hat jogáról szóló tanításokat, hozzáértő módon ötvözve ezeket a gyakorlatokat. Ja. Tehát ugyanez, ugye ez, és azóta ez a hagyomány van a kagyü vonalban, mi nálunk. Tehát ötvözzük a szutrák és a tantrák útját. Ötvözzük, ja? Ötvözzük a szutrák és a tantrák. Tehát a Mahayana és a Vajrayana tanításokat ezen a módon ötvözzük. Pontosan úgy, mint Gampópa, mert Gampópától indul gyakorlatilag ez. Tehát Gampópa volt az, aki kidolgozta ezt az utat a kagyüpa vonal számára, és hogy Gampópától származnak a kagyüpa vonalak. Ja? Nem egy, hanem ja, tudjuk, igaz? Csőve, hogy van? Hogy? Dittáccelszom, Vallendukba szók, igen. Csesi Csungye, tehát négy nagyobb és négy nagy és nyolc kicsi vonal, ez mind Gampópától származik, ugye ebből van a kagyüpa, karma kagyüpa, ugye, és ugye Magyarországon is van, ugye a Rikung kagyüpa például, igaz? Az is Gampópa egyik, egy másik tanítványától ered. Ja? És aztán van Rikung, Taklum, Calpa, Dizá, Calson, Pallendukpa, Dukpa kagyü, ja, és így tovább. Tehát egy csomó kagyipa van. És ez mind Gampópától ered. És ez közös, tehát az összes Gampópától eredő kagyipa vonalban közös ez, hogy jelen van a szutra ösvénye is, és a tantra ösvénye is. Mind a kettő jelen van. Ja? Tehát szutra ösvény az ugye a Mahayana, vagy széles út, az azt jelenti, hogy itt az együttérzés, a szeretet és az együttérzés kifejlesztése nagyon hangsúlyos. Tehát külön azzal foglalkozunk. A Lojong tanítások, azok ide tartoznak igazából, a Lojong tanítások. Bár a Lojongnak is megvan a gyémántút szintje, az a meditáció füzet, amiből a Lojongot gyakoroljuk, igaz? Tehát a meditáció szöveg maga. Ja? Ami Nigumától származik, ott vele van írva, ismerjük. Az tantrikus Lojong. Ja? Tantrikus Lojong. Ja? Tehát annak is megvan a tantrikus hagyománya. A Lojongnak is. De egyébként a Lojong, azt mondhatjuk, hogy tipikusan Mahayana gyakorlat. Ja? De ugye megvan a tantrikus Lojong is, tehát mi a kettőt ötvözzük a Lojongon belül is. Tehát megvannak a szutra tanítások a Lojonghoz. Ez a fokozatos ugye meditáció program, ugye, amit lépésről lépésre végzünk, de tehát amikor ezzel a meditáció szadánával, ez egy szadána, igaz? Szadána az ugye azt jelenti, hogy egy meditáció gyakorlat. Ezzel gyakorolunk, akkor az egy tantrikus gyakorlat. Tehát Lojongnak is, Lojongon belül is megvan ez. Ja. Amellett egy másik jellegzetesség az, hogy a szerzetesi fogadalmak tartása, ez is Mahayanához, az Hinayanához és Mahayanához is tartozik. Ja. Tehát az elsősorban Hinayana, de Hinayana és Mahayana. Ja? Tehát ezt hozta Gampópa be a Milarepa vonalába, mert Milarepa tanítványai azok nem voltak szerzetesek. Tehát ott a hangsúly azon volt, hogy jogi, nem azon, hogy szerzetes. Gampópa maga szerzetes volt, és ő behozta a kagyő vonalba ezt a szerzetesi vonalat. Ja? Azóta is ugye a Karmapa mindig szerzetes. Ja? Bár a 15. karmapa ugye híres volt arról, hogy ő tantrikus jógi volt, neki volt is felesége, de azzal együtt is, tehát ő magas szintű, ja, gyakorló, tehát azon a szinten ugye másképp látjuk a világot. Na, lényeg az, hogy tehát a karmapák mindig szerzetesek voltak például, és a kagyivon a vezetői, ugye a karmapa, a samarpa, a situ, kontrol, gyalcap, ők mind szerzetesek, kagyivon a vezetői. Ja. Tehát ötvözik a mind a három jánát igazából, Hinayanát, Mahayanát és a Vajrayanát ötvözik a gyakorlásukban, és mi is ezt csináljuk, ugye a mi vonalunkban a keskeny út tanítások, az a keskeny út és a széles út, tehát a Hinayana, Mahayana, és az a Lam Rim, úgy hívjuk, Lam Rim, tehát a fokozatos fejlődés útja, ahova tartozik ugye a Siné, oda tartozik a négy gondolat, oda tartozik a Lojong, ja? Többek között. Hat paramita gyakorlása, ez mind Lam Rim, ja? Lam Rim. De oda tartozik a másik oldalról, a tantra oldalról, pedig oda tartoznak ugye a szadánák, tehát az istenség meditációk, ugye a tjerim, dogrim, tehát a teremtés és beteljesítés szakasz meditációk, és ugye a beteljesítési szakasz meditációk között van ugye a Naropa hat jogája. Naropa hat jogája, ami ugye mondjuk így a tantrikus gyakorlásnak a veleje a hat joga. Tehát ez mind megtalálható, és mindez azért, hogy sokféle ember van. sokféle ember van. Ja? Tehát sokféle ember tudja megtalálni a maga útját ezen belül. Ja? Tehát sokféle ember van. Egy embernek egy útja van nyilván. Ja? Igaz? Népdalban mondják, hogy két út van előttem, de ott következő sorozatban szó már az, hogy melyiken induljak, igaz? Kettő a szeretőm, ja, stb. Stb. Ez egy más vonal. Ez egy másik vonal. Ja. Másik vonal. Tehát lényeg az, hogy az embernek egy útja van, ja? Egy útja van, de mivel hogy sok ember van, ezért sok útra van szükség. Ja? Végtelen sok útra van szükség, mert végtelen sok ember van. De az embernek a saját útját meg kell találnia, ami egy út, igaz? Egy ember, egy út, igaz? De szükség van nagyon sokféle útra, azért, hogy mindenki megtalálhassa a saját útját, mert nem vagyunk egyformák. Ja? Nos, tehát ilyen a mi tehát, azt mondja, egy pillanatra se felejtsük el, nem az a fontos, hogy gyakorlatunk a szutrák vagy a tantrák melyik szintjéhez kapcsolódik, az a lényeg, hogy a gyakorlás hatékony ellenszerként szolgáljon a ragaszkodással és a negatív érzelmekkel szemben. Ja? Tehát a mi gyakorlásunk az legyen hatékony a mi számunkra, ja? Ez a lényeg. És nem az, hogy most ez ide tartozik, oda tartozik, ilyen szintű, olyan szintű, nincs semmi jelentősége. Ugye sokan abban élnek, hogy magas szintű tantrikus gyakorlatok, stb. Stb. Ugye azok az igaziak, a többi az csak gyorsan el kell végezni, az a fontos, hogy odaérjünk. Hát az a helyzet, hogy Buda idejében nem is voltak tantrikus gyakorlatok, nem. A tantrikus gyakorlatokat azért kezdték el tanítani, mert az emberek egyre sötétebbek lettek. Ja? Tehát Buda idejében az emberek sokkal kevésbé voltak összezavarodva, és ezért egyszerűbb gyakorlatok segítségével is meg tudtak világosodni. Ja? Tehát Buda ő maga nagyon, hát ő ugye, hogy hívják, Shambhala királyának tanította meg ugye a Kála csakrát, és tanította a tantrát, ugye, hogy hívjáknak, Orgyen királyának, igaz? Orgyen királyának, Indrabhutinak. Ezen kívül nem nagyon adott tantrikus gyakorlatokat az embervilágban. Ja? És azok is, hogy egy-egy ember gyakorolta nagyon zárt körben, és egy-egy tanítványuk volt, tehát nagyon szűk körben gyakorolták a tantrikus gyakorlatokat. Buda ő maga az ő idejében főleg a keskeny út, Hinayana gyakorlatokat végezték, mert azok valószínűleg egyszerűek voltak, egyszerű. Siné meditáció, siné laktong, járással ötvözve, stb. És csodák csodája, ilyen egyszerű gyakorlatok segítségével is nagyon sokan elérték az arhat állapotot, tehát a magas szintű megvilágosult állapotot. Ja? Mert az emberek sokkal kevésbé voltak elszállva, mint most, elhomályosodva, mint most. Ja? És később, jóval később, több mint 1000 évvel később, 500, igen, több mint 1000 évvel később, kb. 1000 évvel később kezdték ugye a tantrikus gyakorlatokat tanítani, olyanok, mint Guru Rinpoche például. Ja? Mert akkor már az emberek az 1000 év alatt ugye teljesen más, zavarosabb életet éltek, tehát bonyolultabb, zavarosabb életet éltek, ja. És ezért ugye elővették Buddának ezeket a mondjuk így, hogy radikálisabb módszerei, amit energiagyakorlatok, főleg arról van itt szó, hogy energiagyakorlatok. Ja? Tehát a Buddha életében nem volt szükség energiagyakorlatokra, mert például ugye tudjuk jól, hogy a Kangyur 100 kötetes mű, igaz, és az hogy írták le? Nem Buddha írta le, nem írt, és nem mondta tollba, nem írta saját maga, hanem ő elmondta, ja? És akkor, miután meghalt, összegyűltek a tanítványok, emlékezetből így szóra leírták. Ja? Tehát ezek az emberek nem voltak annyira összezavarodva, mint mi. Emlékezetből így szóra leírták az egész Buddha összes tanítást. 100 vastag kötetnyi tanítást így leírtak. Ja? És akkor azt még össze is vetették, tehát hogy hívják, szerkesztették a szöveget, tehát összevetették, hitelesítették, tehát hogy tényleg az volt, hogy nem valaki csak úgy saját maga feje után kitalálta őket. Tehát többen hallották ezeket. Ugye ott volt Ananda, akinek Buddha kifejezetten azt a tisztet adta, hogy minden tanításánál legyen jelen. Ja? Mert tudta, hogy a halála után ugye össze fogják gyűjteni a tanításait, és akkor legyen valaki, aki hitelesítő, hogy tényleg ez így volt, ott voltam, hallottam. Ja? Hát Anandának volt ez a hitelesítő feladata. Amit ő nem fogadott el, az, abból nem lett Buddha tanítása, mert azt valaki kitalálta, mert ő mindig ott volt Buddha minden tanításánál. Ja? Hát most, hogy Anandának milyen agya volt, hát volt neki. Volt neki. Ja? Tehát ilyen emberek ugye egyszerű sétáló meditáció közben megvilágosodtak. Ja? Mi is sétáló meditáció közben eltörjük a bokánkat. Ja? Ők meg megvilágosodtak. Ja. Tehát ezt így kell, ez nagyon fontos, nagyon fontos, nagyon fontos. Tehát ugye ezek a bonyolultabb és erő radikálisabb gyakorlatok kizárólag azért szükségesek, mert mi vagyunk jobban összezavarodva. Ja? Nem azt jelenti, hogy magasabb szint és csak azoktól lehet megvilágosodni. Nem azt jelenti. Nem azt jelenti, hanem azért, mert nekünk szükségünk van rá. Ja? Ja? Tehát például, hogyha van az embernek egy ruhadarabja, amit csak egyszer vett föl, akkor azt kis tiszta vízbe kiöblíti, és rendben van. De hogyha az ember 3 évig hordta egyfolytába, akkor viszont elég komoly, hogy hívják, be kell áztatni mindenféle lugokkal, meg mindenekkel, ugye egyetemben napokig kell áztatni, és utána ki kell dobni. Hát ilyesmiről van szó, tehát nagyon erős mosószer kell hozzá, igaz? Nos, akkor most ezt akkor befejeztük ezt a 4 jógát. A következő az érzékek, az érzelmek és a szkandák átalakítása lesz, de ezt legközelebb fogjuk tárgyalni. Az érzéktárgyak és itt hangok, illatok, érzelmek és így tovább ezeket. Következőkben fogjuk tárgyalni. Jó? Van valakinek kérdése, vagy tisztázni valója? Tessék.
Azt szeretném kérdezni, hogy most így vázoltál nekünk egy folyamatos utat a megvilágosodással kapcsolatban, de van olyan tanítás is, ami hirtelen megvilágosodást tanít. Hogy illeszkedik az bele ebbe?
Hát a Mahamudra az maga a hirtelen megvilágosodás útja. Mahamudra tanítás azt mondja, hogy itt most ebben a pillanatban lehet csak megvilágosodni, holnap nem lehet megvilágosodni. Ja? És a Mahamudra módszerek pontosan erre épülnek, tehát ezt segítik. Ja? Viszont ugye pontosan erről volt szó, hogy mi jelenleg ugye túl sokáig hordtuk az alsó neműt. Ja? Tehát azt először áztatni kell. Áztatni. Ja? Sokáig kell áztatni. És akkor egyszer csak utána egy megdörzsöljük, és akkor már tiszta. De nem áztattuk eleget, akkor, akkor hiába. Akkor egy perc alatt nem lehet. Ja? Nem lesz tiszta. Tehát így van ez. Így van ez. Vannak emberek, akiknek a karmája olyan, tehát valamiféle karma, sok, hogy a karma nagyon összetett dolog, de akiknek olyan karmájuk van, hogy karmikusan adottságuk van arra, hogy bizonyos dolgok azonnal hassanak rájuk. Vannak ilyen. Tehát ilyen emberek előfordulhatnak, ugye? Vannak. Ugye a történelem leírt ilyen eseteket, több, sok ilyen esetet leírt, hogy 3 nap vagy 7 nap alatt valaki beült, és akkor 7 napig meditált, és akkor elérte a megvilágosodást, vagy akár a szivárványtestet elérte néhány nap alatt. Tehát sokan vannak ilyen esetek. Ja? Vannak ilyen esetek. Tehát ezért ugye mind a kettőt kombináljuk a kagyúvonalban, ugye épp erről beszéltem, ugye Milarepa oldaláról jön az azonnali megvilágosodás ösvénye a kagyüvonalba, és ugye a kadampák oldaláról jön a lamrim, tehát a lépésenkénti fokozatos megvilágosodás ösvénye. Most mivel mi nem nagyon vagyunk még egyenlőre tisztában azzal, hogy mi melyik típusba esünk, igaz, tartozunk, ezért érdemes mind a kettőt csinálni, tehát áztatunk. És akkor ugyanakkor áztatás közben használjuk ugye a erős mosószert is. Ja? És akkor a kettő együtt lehet, hogy...
Ja? És akkor bármely fokozatról el lehet érni? Tehát a 4 jogának akármelyik fokozatáról a csúcson lehet az ember, ugye?
Ez a 4 jog, ez nem időbeni 4 joga. Ez a te fejlődésedről szól, ami egy pillanat alatt lejátszódhat. Mind a 4 joga így lejárt. Pik-pik-pik-pik-pik-pik! Mint amikor a szalamandra kilöki a nyelvét, nem is lehet lekockázni. Olyan gyorsan. Ja? Lehet, hogy nem a szalamandra, valami állat. Ja? Tehát ez csak egy fejlődési folyamatot ír le, de hogy az milyen gyorsan történik, arról itt nincs szó. Arról itt nincs szó. Ja? Nincs szó. Mindemellett, tehát ugye mi praktikusan gondolkozunk, áztatunk. Ja? Az okos dolog az áztatás. Ja? Tehát a fokozatos ösvényt kombináljuk az azonnali ösvénnyel, és akkor kettő valahogy összeér, ja? Eleget alkalmazzuk a fokozatos ösvényt, akkor amellett a másik, csak egyszer csak lehet, hogy föl is azonnali, hirtelen, hogy mondják, pillanatnyi fölismeréshez juthatunk. Ja? Pillanatnyi fölismeréshez juthatunk. Mert az előfordulhat, az olyanokra is rászakadhat, akik esetleg egyáltalán nem meditálnak. Tehát, mert a tudat olyan, hogy itt és most meg tudunk nyílni. Még akkor is, ha nem meditál valaki. Csak ha valaki nem meditál, ugye, akkor nem tud ezzel mit kezdeni. El is múlik, és akkor nem lesz belőle semmi. Míg ha folytatjuk a fokozatos tisztítás útját, ugye, és akkor ugye eljutunk egy ilyen pillanatnyi fölismerés, akkor már van egy alapunk, nagyon komoly alapunk. Ja? Tehát nem a semmibe esünk vissza, hanem van egy komoly alapunk. Olyan, mint amikor ugye van egy óriási nagy viharfelhő, meg borzalmas minden, és mégis egy pillanatra kisüthet a nap, ja? Pedig éjszaka sötét van, annyi a felhő, pillanatra kivillan a nap, és akkor utána pillanat múlva már megint éjszakai sötétség van. Ja? Ja? Ezzel szemben ugye, hogyha a felhő réteget elfújjuk, és már szinte világos, még van felhő, de már szinte, akkor sokkal könnyebben felszakadozik, igaz? Sokkal könnyebben, nagyobb a valószínűsége. Már dereng a nap, és akkor ugye még egy kicsit ritkul, és akkor már kisüt a nap. És akkor elhomályosodik, de pár pillanat múlva megint kisüt a nap. Mert már nagyon vékony a felhő réteg, igaz? Hát ezt így kell elképzelni. Tehát ez egy csoda, hogyha van egy 10 kilométeres fekete felhő réteg, és mégis kisüt a nap, az egy csoda. De előfordulhat. Sem mondja meg, hogy nem fordul soha elő ilyen, igaz? Előfordul. Ezzel szemben, hogyha egy vékony kis felhő réteg van és kisüt a nap, ugye? Ja, az már nem csoda. Az már szinte várható, igaz? És akkor egyre gyakrabban kisüt a nap. Ja? Majd körülbelül erről lenne szó. De a felismerés az pillanat, tehát egy az mindig, hogy mondjam, az itt és most történik. Ja? Itt és most történik. És ez alkat, tehát emberi alkat is. Tehát az egyik embernek ehhez van alkata, adottsága, a másiknak ahhoz van adottsága. Ez nagyon fontos, hogy megtaláljuk azt, amihez nekünk van adottságunk, és nem előítéletekkel, meg elvárásokkal gyakorlunk, hogy én csak a radikálisabb gyakorlatot akarom végezni, mert nem tudom, az, amitől meg lehet világosodni. És akkor az ember olyan erős elvárásokat épít föl, hogy soha nem fog megvilágosodni. Hiába csinálja ezeket a gyakorlatokat. Ja? Tehát nagyon fontos, hogy az ember a saját ösvényét tényleg rendbe rakja és rendbe tartsa. A legelső dolog, hogy ne legyen elvárás. Most a tantraszkos módszereket az emberek viszonyatos elvárásokkal végzik, mert nincs meg hozzá az alapképzésük, tapasztalásuk nincs. És akkor semmi nem lesz belőle, sőt, ha lesz valami belőle, akkor inkább ne lenne. Ja? Inkább ne lenne. Tehát az az eredmény, amit elérnek, az inkább ne lenne. Ja? Varázsolnak, meg bűvészkednek, mindenféle ostobasággal foglalkoznak az emberek, ugye? És közben nincs bodhisattva, nincs alap, nincs semmi, nincsen, ugye, igazából nem spirituális gyakorlás, hanem csak varázslás, bűvészkedés. Ja? Inkább ne lenne. Elmondok ennyi mantrát, miközben azt se tudom, hogy ki vagyok, mi vagyok, fogalmam sincs a valóság természetéről, de elmondok egy csomó mantrát azért, hogy egy bizonyos képességre szert tegyek, ugye ez varázslás, ez nem spirituális ösvény. Ja. Tehát ezért nagyon fontos, hogy az ember fokozatosan szépen kezdjen magával ismerkedni, tisztába jönni, rájönni ugye, hogy éppen az elvárásokról, reményekről, félelemről től való megszabadulás az, ami által egyáltalán megnyílunk a szellemi út felé, a belső ösvény felé, igaz? Amíg ez nem történik meg, addig nincs is belső ösvény, hiába gyakorolunk mantrákat, vagy akármiket, jogát, akármit, nincsen. Nincsen, mert hát mai nyelven az egónkat építjük, ja? Az egónkat építjük, ja? Mindennel. Ha nincs meg a nem történt meg ugye a megszabadulás az elvárásoktól és a félelmektől. Ez nem történt meg, akkor csak az egónkat építjük. Ezért ugye elkezdjük a négy gondolattal, igaz? Fotópályázatot csinálunk róla, nem tudom, hallottatok erről, nagyszerű, csodálatos, zseniális ötlete volt valakinek, hogy egy fotópályázatot hirdetünk a négy gondolattal kapcsolatban, bárki benevezhet, még az is, akinek csak egy kölcsön telefonja van, és azzal csinál egy fotót, az is elküldheti, tehát nem kell profi legyen. A fontos az, hogy legyen benne valami érzés, tehát a négy gondolattal kapcsolatosan valami érzés legyen benne, vagy dharmával kapcsolatban, és akkor hogy befutnak majd a pályázatok, akkor azokat szépen rendbe szedjük, és taron ezek ki lesznek állítva sokáig, úgyhogy emberek ezrei fogják ezeket látni. Ez egy óriási lehetőség dharma gyakorlóknak, tehát emberek ezreiben születhet meg ugye ez a gondolat, hogy drága emberétes mulandóság, karma, stb. Ez óriási érdem, hihetetlen érdem halmozási lehetőség. Tehát nagyon egyszerű módszerrel csinálunk egy fényképet, amiben van valami, és akkor azt kirakjuk, és emberek ezreit segítheti. Hatalmas érdemhalmozás, tehát csodálatos dolog. Mondom, sokáig, lehet, hogy évekig kint lesznek a képek, és ugye talonak, tudjátok jól, hogy az emlékparkból sok ezer ember jön minden évben. Több tízezer ember jön, és ezek mind látni fogják, mert ingyen lesz. Ja. Úgyhogy aki tud, hát tényleg próbáljatok meg ebben részt venni, érdemes. Mert nektek is jó egyrészt abban, hogy figyeltek a négy gondolatra, ugye? És ez nem a szöveg szerint kell lesz, hanem a saját fölismeréseteket. Arra vagyunk kíváncsiak. Nem arra, hogy illusztráljátok a szöveget, arra senki sem kíváncsi. A saját fölismerés. Megérint benneteket valamelyik gondolat, esetleg tudtok egy fotót készíteni, ami ugye ezt, amin ez látszik, az csodálatos dolog. Nagyon sok embert segítünk vele, önmagunk nagyon sok érdemet halmozunk. És magunk is fölismeréshez jutunk. Tehát, hát próbáljátok ezt kicsit ezzel foglalkozni. Még van majdnem egy hónap, igaz? Június 1-jéig, úgyhogy június 1-jéig lehet. Meglévő fotókat, mindenkinek van több ezer fotója otthon, tehát lehet válogatni meglévő fotók között. Bármit ábrázolhat, bármit. Embert, állatot, tájat, dolgokat, tárgyakat, bármit ábrázolhat a kép. Ja, csak legyen ott ez a valami, hogy na eznek van jelentőség, ennek jelentése van a készítő számára. Jó? Próbáljátok meg ezt, jó? És a díj az, hogy ki lesz állítva, és sok ezer ember, hol van ilyen kiállítás még a világon? Nincs ilyen. 3 hétig van egy kiállítás, megnézik 50-en. Ja? Jó esetben egy fotókiállítást, igaz? 3 hétig valami művelődési házba, és 50 ember megnézi. Hát itt több ezer ember fogja, lehet, hogy évekig ki lesznek állítva ezek. Ja? Nos, tehát mondom, tehát ez egy nagyon fontos dolog, a négy gondolat, mert azzal történik meg az, hogy a munkánk tényleg a szellemi ösvényé válik, amikor megszabadulunk a elvárásoktól és a félelmektől. Ja. Elvárásoktól és a félelmektől. És aztán ugye megy tovább, ez az első lépés. Ezután jön a nem ártás és a segítés, a szeretet ösvénye, igaz? Ezzel dolgozunk magunkon, ja? És akkor ezt kombináljuk ugye különböző tantrikus meditációkkal, ja? És akkor nagyon hatékony. Mert csak tantrát csinálunk, ezek nélkül az nem tantra, hanem mondom, az varázslás, és ez inkább ne legyen. Szó szerint, mert azzal az ember kifejezetten, hogy bajt hoz saját magára. Hát meg másokra is persze. Érthető ez így? Tehát ilyen módon kombináljuk a szutra és a tantra útját. Szutra és a tantra útját. Ez nagyon fontos érteni. És ugye a tantra útja az azonnali megvilágosodás, a szutra útja pedig a fokozatos megvilágosodás útja. Kettőt így kombináljuk. Jó? Még valakinek van mondani való, tessék?
Nekem lenne kérdésem, várom az egyen.
hogy a jó dolgokat felszoktuk a Buddáknak ugye ajánlani.
Igen.
És most az egyéziség jegyében az lenne a kérdés, hogy ha valakinek van egy gonosz gondolata, azt felajánlhatja a Buddáknak, vagy nem erészelje ezt tenni.
Vagy egy gonosz gondolata? Vagy azt felajánlhatja a Buddáknak?
Mivel, hogy az is csak a tudat fodrozódása, és akkor mondjuk, hogy már ezzel a gondolattal ajánlja föl, hogy ez csak egy gondolat. Igen, hát én azt gondolom róla, hogy ez egy gonosz dolog, de mint gondolat, mondjuk felajánlom. Vagy.
Mit mondott Hamlet? Mit mondott Hamlet?
A tett...
A tett halálozat.
A tett halálozat, az kodás.
Nem csak ez, más is mondott. Sok mindent mondott. Ami jobban idevágó, azt mondja. Nincs jó és rossz, a gondolat teszi azzá. Ja? Ez Buddha Hamlet. Ja? Nincs jó és rossz, csak a gondolat teszi azzá. Ja? Tehát, hogyha felismered, hogy ez a gonosz gondolat csak egy gondolat, hát az a legjobb felajánlás maga, már egy felajánlás a Buddháknak. Azt, hogy felismerted, az maga a felajánlás a Buddháknak. Mert nincs jobb. Nincs jobb fel. A Buddhák mind füligér a szájuk. Akkor felismered, hogy ez csak egy gondolat. Ja? Akkor örülnek a Buddhák. Ja? De van egy jó gondolatod és ragaszkodsz hozzá, akkor sírnak a Buddhák. Ja? Igen?
Ezzel kapcsolatban kérdeznék, hogy mondjuk minden, ami, hogyha egy jelenségről csak mi gondoljuk azt, hogy jó vagy rossz, és mondjuk azt látom, hogy mondjuk nem tudom, hogy környezetszennyezés, akkor azt csak én gondolom, hogy rossz, vagy ez egyfajta ilyen rávetítés? Vagy az ítélkezés, hogy azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy aki csinálta, az rossz, de az a cselekvés, amit csinál, az rossz, de mondhatom azt, hogy én ezt rossznak ítélem, és akkor ez a szempont...
A kunyakon kell vágni! Nem kell bonyolítani, tényleg. Nem kell bonyolítani. Itt nem kell, tényleg nem kell bonyolítani. Látod, hogy valaki szándékosan, ugye, például tiszta hegyi patakba beleönti a piszkát, ott nyakon kell vágni az életét. Ja? Nem kell meditálni, ott nem kell meditálni. Azon nyomva nyakon kell jól vágni az életet. Ott nincs, hogy idő meditáció. Ja? Ja? Tehát a meditáció nem szabad, hogy a cselekvés lebénítsa. Ugye ez megint a tett halála az okoskodás, igaz? Nem kell, hogy a cselekvés lebénítsa. Ja? Vagy ha valaki bánt valakit, akkor az ember megpróbál segíteni, nem kell gondolni. Ó, ez csak az én tudatomban van. Hát, ha meg is érdemli, meg biztos a karma, ez csak karma. Nem lehet beleavatkozni, mert ez ő karmájuk, hogy ez most megöli azt a másikat. Egyenként, nem tudom, ilyen kihúzgálja a haját, meg megvakítja, meg egyen. És én ezt látom, de hát ez az ő karmája, mit lehet csinálni? Ilyen nincs. Ott akkor az ember nem gondolkozik. Ott dolga van. Akkor gondolkodunk, amikor nincs dolgom. Ja, akkor nincs dolgunk, akkor gondolkodunk.
De akkor ez a nem ítélkezés, ez pontosan mire vonatkozik? Mondjuk azt mondom, hogy...
Az elsősorban most a meditációra. Meditáció. Tehát a meditáción belül gyakoroljuk. Nyilván ugye, hogy csomó dologban állást kell foglalni az életünkben, az nyilvánvaló. Hát millió az ember munkájában, és a családban, és az utcán, és folyamatosan állást kell foglalnunk, és bizony, nem elítélünk, de megítélünk. Tehát, hogy mondjam, Hát az életünk egyáltalán élhetővé váljon, különben anélkül nem tudsz élni sem, nem tudsz élni. A meditációban van ez, mert tudjuk, a meditációban, hogyha ezt tudod végezni, akkor kialakul egy új dolog. A tudatod elkezd teljesen új módon működni. Ja? Fölszabadulnak olyan dolgok, mint a szeretet, meg az együttérzés, a tisztánlátás, ezek jönnek. Ja? Jönnek. Ja? Tehát itt erről van szó, nem arról, hogy az életünket ugye túlbonyolítsuk azzal, hogy nem, én nem ítélkezem. Aztán persze vannak, amikor nem tudunk ítélkezni. Tehát vannak az életben is olyan helyzetek, hogy egyszerűen nincs helye ítéletnek. Tényleg nincs helye ítéletnek. Ja? Ja? De erre vigyázni kell. Ez egy nehéz ügy. Ez azért egy nehéz ügy. Ezt pontosan tudni, ugye, nehéz ügy, tehát nem szabad cselekvésképtelenné válni, nem arról szól a meditáció, hogy cselekvésképtelen vagy, nem arról szól, épp ellenkezőleg, arról szól, hogy fölébredsz, egyre inkább a valóságban vagy, és ott helyben képes vagy, ugye, egy pillanat alatt gondolkodás is, hogyha kételyek nélkül helyesen cselekedni, mert ott vagy 100%-ban, és látod a lehetőséget, és abban a pillanatban egyértelmű, számodra a dolog egyértelmű. De tényleg egyértelmű, nem úgy egyértelmű, mint a bú-bú-bú, és akkor csak azt tudom csinálni, és egyértelmű, mert annyira korlátolt vagyok, hogy se tudok képzelni mást, mint a saját hülyeségemet, ugye? Az is egy egyértelműség, csak ez egy másik dolog. Tehát elevenen, ugye nyitott tudattal elevenen ott vagy a jelenben, ugye? Hát ehhez vezet el az, hogyha a meditációban képes vagy végezni ezt a gyakorlatot. Nem ítélkezést. A gondolataidat látod, nem ítélkezel. Látod, hogy mi a bonyolítás. Tudnilik, mi történik a meditációban. Pontosan ezáltal, hogy nem ítélkezel, érzékenyé válsz a valóságra. Valóságot. Meditációban mi már képesek vagyunk a valóságot érzékelni. Nagyon egyszerűen. Hát ott ülsz és meditálsz, és megvan a te gyakorlásodnak a menete. A jelenben vagy. Tehát például a légzés. Csinálod a légzést. Ugye oldott. Azonosulsz a légzés és oldott. Ez a valóság. Ja? Amikor elkalandozol, jön egy gondolat, és elvisz téged, az nem valóság. Érted? De azt észreveszed, azt mondod, amikor azt mondod, hogy ez a gondolat, az nekünk valóság. Az már valóság. Érted? De amikor belebonyolódsz, hogy ezt meg azt mondta a Manci néném, és úgy, és amúgy, és kinek volt igaza neki, blablabla, és ezt kell csinálni, az nem valóság. De amikor azt mondod, hogy ez gondolat, az már visszajöttél a valósághoz. Ja? Tehát ebben a meditációban te kezdesz tényleg kapcsolatba lépni a valósággal. És ahogy a valósággal egyre inkább közvetlen kapcsolatban vagyunk, ugye? Ez azt jelenti, hogy a hétköznapi életben is. Ott nem kell spekulálni, hogy most nem ítélkezek meg. Nem, az a meditációra tartozik. Meditáció. Ja? Hanem ott a meditáció következményeképpen sokkal éberebb leszel, sokkal nyitottabb leszel a helyzetre, ja? És nem lesz az, hogy azonnal elkötelezed magad érzelmi alapon, például valaki bánt valakit, nem kötelezed érzelmi alapon, és nem ugrasz neki gyűlölettel, ja? Viszont szeretettel meg ki tudod békíteni őket, vagy meg tudod menteni a másikat. Ja? Ez a nagy különbség. Tehát emberséggel, szeretettel. Ja? Például valaki bántja a másikat, akkor nem biztos, hogy a megoldás az, hogy agyon kell verni azt, aki bánt. Elég megszabadítani azt, akit bánt. Nem muszáj agyon verni a másikat, még annak tetejére. Elég őt megszabadítani. Ja? Tehát egy teljesen új. Amellett, hogy te még meg is bocsátasz annak, aki bántja, mert igazából nem tudom, miért bántja. Az már az ő dolguk. De azt nem hagyom, hogy bántsa. Ha lehet, akkor ugye megszabadítom azt, akit bánt. Ja? Ja? Tehát egy teljesen új jelenben létet jelent. Ezzel szemben, aki ugye nem csinálja ezt a meditációt, az ugye rögtön valamelyiknek a pártját fogja, és akkor vagy beáll a támadó mellé, és az is veri a mány, mert ennek igaza van, vagy pedig azt akarja meg, mert annak van igaza, és kinek van igaza, kinek nincs, ki annak a megmondhatója. Ja? De van egy helyzet, ami emberséged révén, ugye, azt mondod, egy szenvedés, a szenvedéstől meg kell szabadítani az embereket, megpróbálod, ami tőled telik, ugye, véget vetni annak a szenvedő helyzetnek. Mert a szenvedés annak, aki veri, meg akit vernek, mind a kettőnek szenvedés. Ja? De nem kell ítélkezni. De szeretet alapon cselekedni lehet. Ja? Tehát itt nem az, hogy úgy látom, mintha azt gondolom, látok. Ez itt nincs helye. Valaki éppen belép a villamos alá, és azt gondolom, látok. Nem. Megfogod, és elrántod, igaz, nyilván. Nem. Ez így nem jó. Ja? De ez a módszer, ez felszabadítja a te mélyebb emberségedet. Ez a lényeg. Ez a lényeg, mert... Ja? Ez a lényeg. Ez a lényeg. Tehát teljesebb emberként tudsz jelen lenni a jelenben. Ja? Hogyha kevesebb az ítélkezés. Hát nagyon leegyszerűsítve, aki ítélkezik, az elfogultan vesz részt a dolgokba. Aki nem ítélkezik, az elfogulatlanul vesz részt. És aki elfogultan vesz részt egy helyzetben, az biztos, hogy további szenvedést okoz. Aki elfogulatlanul képes, az pedig megszabadíthatja a helyzetet a szenvedéstől. Ja? Ez nagyon egyszerű, borzasztó egyszerű. Mert például, ugye itt az igazságszolgáltatás egy érdekes téma ezzel kapcsolatban, ugye? Ugye a nyugatiak, amikor meditálnak, akkor azt mondják, hogy hú, hát akkor hogy hívják, akkor nincs értelme az egész igazságszolgáltatásnak igazából, mert mindenki szép, jó, mindenkinek igaza van, karmája van, stb. Ugye nincs az, hogy nincs bűnözés, mert ez nem bűnös, hanem ő maga is áldozat, akkor a börtönök, ugye, akkor börtönök nyitott intézmények, bemennek aludni, aztán egész nap mennek, ahol akarnak, csak ugye mégis este vissza kell jönni, és akkor ugye kényelmes, stb. Ja? Ezzel szemben ugye Tibetben ez úgy nézett ki, hogy nem volt halálos ítélet. Nem volt halálos ítélet. De volt börtön, embereket becsukták, stb. Nem volt halálos ítélet. Ja? Nem volt halálos ítélet. Mert ez a bűnözés egy borzasztó komplex dolog. Itt az emberek egymás, tehát egy bűnöző az árt másoknak. Ugye? Nem csak őről van szó. Tehát vannak ugye, akik erőszakos emberek, meg megrögzött emberek, ugye nagyon sok kárt tehetnek másokban is. Ez egy nagyon fontos aspektus. Ja? Ja? Tehát, hogy nem volt halálos ítélet, az azt jelenti, hogy megvan a lehetőséged arra, hogy megbánj, amit tettél, és megjavulj. Ja? Hogyha valakit megölnek, lefejeznek, kivégeznek, akkor ettől megfosztjuk. igaz? Akkor megfosztjuk ettől. A meditáció tisztánlátáshoz vezet bennünket, nem újabb spekulációkhoz. Ja? Annak nem sok értelme van. Az a filozófia vezet végtelen csűrés csavaráshoz. Ja? Akkor humánisak vagyunk, ugye humanisták vagyunk, humánusak vagyunk, stb. Stb. Ja? De közben mi magunk se tudjuk, hogy mit csinálunk. Csak bonyolítunk. Ezzel szemben a meditáció az, az cselekvőkép, kész embereket ugye teremt, mert a meditáció által az ember közelebb van a valósághoz, méghozzá az adott helyzetben, nem utólag, hanem ott van a jelenben, és képes cselekedni. Méghozzá úgy, hogy, hogy nem törekszik az ártásra, nem törekszik, az emberek törekednek az ártásra általában, ugye, mert meg kell büntetni, meg mi kell írtani, meg nem tudom én mit kell csinálni. Jó? Ez az elfogult emberek. Elfogadatlanság az nyitottságot. Nyitottság azt jelenti, hogy a jelenben vagy, a valóságban. Elfogultság az köd. Nem vagy a jelenben. És amikor tenned kell valamit, akkor mindig rosszat. Helytelenül cselekszel. Nem azt, amit kéne. Hanem sémáid vannak rá, ugye? Érzelmeid vannak hozzá, ítéleteid vannak hozzá, sémáid vannak, elméleteid, ideológiáid vannak ahhoz, hogy cselekedjél. Meditáció mindettől megszabadít. Itt vagy a jelenben, és tudod mi a dolgod, és helyesen cselekszel. Persze a probléma, hogyha ugye látsz valakit, hogy a szennyezi a környezet és nyakon vágod, de lehet, hogy erősebben visszavágsz. Lehet, hogy jóval erősebb nálad és sokkal nagyobbat üt. Ez egy megint egy aspektus. Ja? Megint egy fontos aspektus. Tehát ezzel is csak azt akarom mondani, hogy nincsenek sémák, nincsenek sémák. Tehát ott, ott helyben kell az embernek föltalálnia magát. Ja? Valaki még akar mondani valamit? Igen?
Nagyon nagy kérdés az, hogy tulajdonképpen a nézőtől való elfordulás az, az mit jelent? Hogy ez hogy születik meg?
Létkörtől való elfordulás hogy születik meg?
Mert van egy elképzelésem, de azt biztosan.
Ja. Aha. Uh-huh. Hát alapjában egy szemléletváltásnak kell bekövetkeznie. Szemléletváltás. Másképp kezded látni a dolgokat, és ahhoz, hogy másképp lásd a dolgokat, ahhoz meditálunk a négy gondolaton. Ja? Tehát a létkör az azt jelenti, hogy nyerés-vesztésben gondolkozunk. Ja? Elvárásokban, félelmekben gondolkozunk. Ez a világunk. Ez a világunk. Csinálok valamit, akkor arra törekszem, hogy sikerem legyen, sikerüljön. Ja? Sikert akarok elérni, és félek ugye a vesztéstől. Igaz? Valamit nyerni akarok, és nem akarok veszteni. Ugye ez a hétköznapi ember. És ehelyett, hogyha elgondolkozunk a négy gondolaton, akkor eljutunk odáig, hogy lehet teljesen másképp élni. De az életemnek nem az a célja, hogy sikert érjek el, hanem az életemnek például a célja, hogy ne ártsak. Teljesen más gondolkodásmód. Ja? Például az embernek van, indít, az életét ugye beindítja, azt mondja, az egyik azt mondja, hogy nem tudom, üzlet, sikeres üzletember, siker, siker, hatalom, hatalom, siker, elismerés, ez a fő dolog. Ja? A másik pedig azt mondja, hogy én azt szeretném az életemben, mivel most ne ártsak, minél kevesebbet ártsak. Két teljesen különböző út, igaz? És ha valami olyat kell csinálnom, ami mondjuk elismerést szerethetnék, vagy siker érhetnék el, de annak árán, hogy ártok, akkor ezt nem csinálom. Ja? Ja, ez az első dolog, hogy nem ártok. A második dolog, ami erre épül, az, hogy nem csak nem ártok, hanem segítek, amennyit lehet segítek. Ez olyan egyszerű példa, ugye a mai üzlet az miről szól? A mai üzlet arról szól, hogy profit, ugye, és növekedés. Ja? Növekedésről szól. Az egész gazdaság növekedésről szól. Azt mondod, hogy olyan dolgokkal foglalkozom, ahol nem cél a növekedés, akkor kiröhögnek. Az vesztes vagy, le vagy írva.
Ezt meg egyáltalán nem értik, hogy lehet cél a csökkenés.
Nem, most nem, most arról van szó, most csak várjál, végigmondom. Tehát azt mondom, hogy a mai gondolkodás az a siker növekedés, üzletben, ugye, növekedés, ez a lényeg. Nem olyan régen még, a csomó üzletág szolgálatról szólt. Tehát például, amikor egy Schuster csinált egy cipőt, ő nem azért csinálta, hogy azon nagy nyeresége legyen, ahhoz, azért, hogy ugye a cipőműhelyből cipőgyárat tudjon csinálni minél hamarabb, ja? Nem ez volt, hanem az volt neki, hogy egy jó cipőt csináljon annak a megrendelőnek, ja? Egy tényleg jó cipőt csináljon neki. Ez volt az elsődleges, ez valami fontos volt neki, ezért csinálta. Szó szerint ezért csinálta. Ja? Ezért csinálta. Tehát teljesen más gondolkodás. Tehát ez igazából nem üzlet volt, hanem szolgáltatás volt. Ja? Mai ember, no, érdekel engem az érdekel, hogy az a cipő minden hamarabb elkopjon. Hogy újat vegyenek, mert akkor én növekedni tudok, akkor gyorsan forog a pénzem, ugye? Forog a pénzem, növekszek, és akkor kiteljesedek, és akkor mit tudom én, ja, sikeres leszek, ja. Tehát két teljesen különböző gondolkodásmód, és mondom, ugyanabban a dologban, érted? Tehát ez egy nagyon egyszerű, emberi dolog, amit nem olyan régen még nagyon sokan műveltek. Most pedig, ha valaki ezt csinálja, ez kiröhögik, azonnal kiröhögik. Nincs helye, meghal. Ja? Hát szó szerint meghal, mert az emberek már maguk is úgy gondolkodnak, minek csináltassak egy jó cipőt ennyi pénzért, inkább veszek 10 pár ócska cipőt, ja? Az egyik, kiukadok, eldobom ugyanazért a pénzért, veszek egy csomó ócska cipőt, és akkor egymás után hordom őket, ugye? És jobban járok, mert lehet, hogy közben meghalok, ki tudja, blablabla, tehát ugye szó szerint meghal az ilyen ember, becsületesen meg akar csinálni egy jó cipőt, ugye, ami azt mondja, hogy na ez az életed végéig ki fog tartani. Senki nem akar cipőt, ami az élete végéig ki tart, közben kimegy a divatból, meg minden, meg nem jó. Tehát a mai ember nem akarja ezt. Ja? Pedig nem olyan régen még ez volt. Ez volt, szó szerint. Tehát például, amikor 100-150 évvel ezelőtt ugye még a kapitalisták gyárakat építettek, ja? Abban is volt egy nagyon erős nemzeti érzés, hogy a nemzetemet akarom fölhozni, fölépíteni. Hát ott Széchenyi mozgalma, ugye, meg ugyanez volt nemzetközileg is, Svédországban például ugyanez volt. nagy tőkések, gyárakat, meg mit tudom én, üzemeket létesítettek, és azért, hogy a nemzetet fölhozzák, a foglalkoztatottság, a jólét, a nemzeti jólét érdekében. Most hol van ilyesmi? Nincs ilyesmi. Globalizáció van, magasról pottyantanak minden ilyen dologra, csak a profit és a hogy hívják, a növekedés, csak a növekedése fontos. Azzal együtt is, hogy mindenki tudja, akinek, aki közgazdaságból ezért, hogy hívják, hogy kettőig tud számolni, hogy a növekedés az nem végtelen. Nem végtelen is, mert gyakorlatilag rég elértük a növekedés legfagasabb limitjét, tehát én már nincs, hogy tovább növekedni. Ki hallott még ilyet? Mindenki tudja. Nem most tudják, hanem ezelőtt már 50 évvel is tudták. Mégis csinálják. Ja? Mégis csinálják. Ja. Tehát mondom, hogy teljesen új gondolkodásmód. Új gondolkodásmód. Nem a siker és a vesztés, a nyerés-vesztésben gondolkodunk, hanem a nem ártásban. Nem ártás van és a szeretetben, és a szolgálatban gondolkodunk. Ja. Így tudunk elfordulni a szamszárától. Ez egy nagyon konkrét dolog. Ja? Ez nem valami, hogy hívják, álomvilág, nem álomvilág. Ez nagyon konkrét dolog. Nagyon konkrét dolog. Ez egy lélektani dolgok persze ezek. Meg bennünk van nagyon, hogy nyerni akarunk, bizonyítani akarunk, mit tudom én, tetszést akarunk kiváltani másoknál, szeressenek minket az emberek, meg mindenféle, ugye. Ezek hajtanak bennünket, motiválnak gyerekkorunktól kezdve, ezt belénk is nevelik. Igaz? Jutalmat kapunk, hogyha valamit jót csinálunk, igaz? Nem. A fő dolog az, hogy ne árts. Az az első, tanulj meg úgy élni, hogy nem ártasz. Második, nem csak, hogy nem ártasz, hanem segíts másoknak, magadnak is, másoknak, segíts. Ja? Hogyha ez az ember meggyökeresedik, akkor azt mondhatjuk, hogy a szamszárától elfordult. Ja? A szamszerűen lemondás nem azt jelenti, hogy mostantól nem eszünk csokoládét. Nem megyünk moziba. Nem ez a szamszerűen, nem. Mindenki erre gondol persze. Ugyanakkor úgy törtett meg mindig a siker, a hírnév, a elismerés, ugye az ugyanúgy hajtja őt, de nem eszik csokoládét, meg nem megy moziba. Ez a szamszerűen való elfordulás. De közben azért meditál, hogy megvilágosodjon. Ja? Ja? Azt se tudja, mi a megvilágosodás. Ja? De ő azért meditál, hogy megvilágosodjon. Azért kell meditálni először, hogy ne ártsunk. Másodszor pedig, hogy segíthessünk. Azért meditálunk. Ez az átalakulás tényleg megtörténjen bennünk. Igen?
Én ezzel kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy a nyolc világi késztetés egyik része az öröm keresése és a fájdalom kerülése.
Igen.
És hogy igazából itt az öröm keresése az akkor is rossz, hogyha, vagy akkor is kerülendő, vagy akkor is meg kell tőle szabadulni, amikor az ember a meditációban és a jó cselekedetekben keresi az örömöt, vagy hát nem értem.
Nem, ez a hétköznapi öröm és fájdalomról szól, ugye? Hétköznapi öröm. Tehát olyan dolgok, hogy mondjam, azért csinálok dolgokat, hogy örömet nyerjek benne. Ugye a boldogságom, igazán boldogság. Sok ember a boldogságot keresi. Keresi a boldogságot. Ja? Ja, kitűzte magának, kiírta a falra, hogy légy boldog, keresd meg a boldogságot. És az ember az életét fölteszi arra, hogy boldog legyen. Ilyen ember soha nem lesz boldog. Mindig aggódik, igaz? Soha nem lesz boldog. Ezzel szemben, hogyha elkezd nem ártani, és elkezd másokkal törődni, magától jön a boldogság. Erről van itt szó. Érted?
De ha az ember erre rájön, akkor ez lehet egy örömforrás. Tehát, hogyha észreveszem magam körül, vagy a cselekedeteim hatására olyan dolgok történnek, amik örömet okoznak nekem, akkor...
Az más. Nem a, de keresed az örömet. Tehát ott félod az öröm, azért csinálod, hogy boldog légy. Érted? Nem azért csinálod, hogy boldog, azért csinálod, mert ezt kell csinálnod, és hogyha amellett boldog leszel, az bónusz. Ja, az bónusz. Tehát na, ezt nagyon szépen leírja például Tolstoj az Anna Kareninában, nem tudom, hogy ismered-e. Ugye Anna Karenina ugye egy jóra való és nagyon őszinte és így aranyos minden értelemben egy csodálatos teremtmény. A probléma az, hogy ő boldog akar lenni. Tehát keresi a boldogságot. Boldog akar lenni. Mindent föltesz arra, hogy na ő megtalálja a boldogságot. Ja? És ezzel szemben ott van az a másik, a, hogy hívják a srácot? Levin. Ja? Nem tudom, Levin. Aki meg ugye van ez a hercegnő, a Kitty, aki szerelmes. Lényeg az, hogy ő pedig elkezdi... Megy a parasztjaihoz, együtt szánt vet, kaszál velük foglalkozik, segíti őket, hogy a jólétüket emelje, ugye, ne rabszolgák legyenek, együtt dolgozik velük. És magától boldog az illető. Ja? Ő meg, annyi, hogy keresni a boldogságot, boldog. Egyszerűen boldog, mert azzal foglalkozik, amit akar, értelme van az életének. A szerencsétlen Anna Karenina meg minden energiáját abba fekteti, hogy boldog akarok lenni, és tényleg minden, tehát nagyon aranyos, meg kedves, meg minden, de pont ezért nem találja meg a boldogságot, mert azt akarja. Tehát mindent annak rendel alá, hogy én boldog akarok lenni. Ezzel szemben a másik, aki nem is gondol arra, hanem ő segít, majd magától boldog lesz. Ja, magától boldog lesz. Hát ugye az emberekben bele van ültetve, hogy a fiam akkor boldog, mi a boldogsághoz? Először tanulni kell, utána egy jó állás kell, akkor kell egy jó fizetés, akkor kell hozzá, mit tudom én, ez meg az jó életszínvonal, akkor lesz kell hozzá, ugye mit tudom én, akármi, mi minden, ugye egy csomó kellék kell még hozzá, hogy meglegyen a, mit tudom, házad, meg a önállóságod, meg a mit tudom én, micsodád, ami kell még, és akkor majd boldog leszel. Tehát mindezt a boldogság kedvéért, hogy az ember végigjárja, és amikor végigjárta, nincs ott a boldogság. Nincs ott a boldogság, mert pont az élet értelme hiányzik. Tehát mindezt azért csináltam, hogy boldog legyek, és nem találtam meg az életem értelmét. Ezzel szemben valaki nem is tanul, nem is izél, semmit, órát piszkálja, ja, de közben mit tudom, nem öli meg ezt vagy azt, eteti a madarakat, kismadarakat, segít, ahol tud. Nem akar boldog lenni, de boldog. Boldog. Mert értelme van az életének. Segített. Egy emberen segítünk, már nem értünk hiába, ugye? Vagy akár egy állatnak az életét megmentettük, már nem értünk hiába, igaz? Tehát ez erről szól, ez az öröm és fájdalom. Ugye a másik, ennek a ellenpólusa az, hogy ugye azért csinálok mindent, mert félek a fájdalomtól. Ja? Ez motivál. Nem, hogyha az életednek van értelme, akkor jöhet az öröm meg a fájdalom, nincs jelentősége, mert van értelme az életemnek. És az maga a boldogság, hogy tényleg van értelme az életemnek. Amit csinálok, amikor reggel fölkelek, van értelme. Amikor csinálom a dolgom, van értelme. Ja? Mindennek van értelme. Maga a boldogság. Ja. És ez óriási átalakulás, ez óriási nagy átalakulás kell, hogy nagyon, ez egy nagyon komoly téma, és ugye amíg az ember ezt nem ismeri föl, addig szamszára, a meditációt is azért csinálja, hogy boldog legyen, azért ülök le meditálni, hogy boldog legyek. Ez szórakozás, soha nem lesz az ember boldog. De hogyha a meditáció tényleg rendesen a meditáció útját rendesen járjuk, és megtörténik ez az átalakulás, hogy megtaláljuk az életünk értelmét, a létünk értelmét, hát ez maga a boldogság. Maga a boldogság. Megkérdezik valakit, hogy te boldog vagy? Nem tudom, soha nem gondoltam rá, mi az, hogy boldog vagy. Hát azt csinálom, amit szeretek csinálni, és amit csinálok, azt szeretem, jó? Ja? Hát ez nem maga a boldogság. Hát ez maga a boldogság, nem? Most ugye még amellett boldog is vagyok, azt nem tudom. Mi az, hogy boldog? Nem? De van értelme az életünknek, az maga a boldogság. És nagyon ritka adottság. Tehát a dharma erről szól. Áthangolódni az egyikről a másikra. És a kettő olyan, mint két egymással ellentétesen száguldó ló. Nem lehet egyszerre a kettőn ülni. Tehát vagy azért élsz, hogy boldog légy, vagy pedig van értelme az életednek, és boldog vagy. A kettőt nem lehet összeegyeztetni. Nem lehet. Tehát kergeted a boldogság édes madarát, igaz? Az ifjúság édes madarát, vagy pedig boldog vagy. Nincs. Nem lehet a kettőt párhuzamosan csinálni. Nem lehet. Ja, van még valakinek mondani valója? Nos, ha nincs olyan, már 5 óra van. Nincs senkinek mondani valója, akkor szedjük össze még egyszer magunkat. Még jobban, mert most összeszedettek vagyunk. Egész napos dharma foglalkozás után mi lehet az ember? Összeszedett, igaz? Összeszedettek vagyunk. Ja. És akkor most ajánljuk fel az érdemeket összes lény aláért.
Kételésnek mondta anyából, szabadítsa meg a lényeget, gyambalkáló mindent ismerő, gondozom, hozzáhasonlók példáját követ, fejlődjek, ezért ajánlom, ezért. Ezen a lényeg által minden lény teljesítse, az érdemes bölcsesség halmozását érje, érzem bölcsességből megszületőként, aboda áron teste által, tanulától sosem változó, igazság áldás, a szaga megrendíthetetlen törekvés áldása, lefal ajánlás iván, teljesüljön váljon valóra. Az ébredés szelleme, tőlessen meg azokban, kik bennem születnek.